egyébként valahol a magyar politikának is egy ilyen szomorú története, hogy hát nem tudom, a rajtunk kívül melyik ellenzéki párt, ami nem megy rá így a DK-hoz való viszonyának a kialakítására és az ezzel töltött évekre és a nem tudom, szóval ebből szerintem a legjobb úgy, ahogy van kimaradni és nem foglalkozni vele szerintem.
Ez itt a Címlap, Kovács Gergővel, a Kétfarkú Kutyapárt társelnökével, én Benyó Rita vagyok. Tegnapra terveztük az interjút, az, hogy nem jutott le a hegyről, az jelenti-e azt, hogy a legfőbb kampányigéretét, 4 évvel ezelőtti kampányigéretét nem sikerült teljesítenie?
Ez a megcsináltatom az utat a házam előtt? Lehet egyébként pont ez a baj, mert megképzeld, hogy elkészült az út nagyjából 1 évvel ezelőtt, és hát lehet pont emiatt nem tudott elolvadni a hórajta végül is, igen. Hát de a másik legfőbb egyébként nem tudtam, igen, tehát hogyha a szobrom elkészült volna, ez a 20 méteres, amit a normafára terveztünk, onnan meg ki tudtam volna jönni, tehát odaig eljött a hókotró. De hát fél, van még fél éve, úgyhogy ezzel megoldjuk valahogy.
Fél évvel a 24-es önkormányzati választás előtt az a terv, hogy átírják a választási törvényt, ami jelentősen érintheti a Kétfarkú Kutyapártot, ráadásul akár jól is elsülhet a Kétfarkú Kutyapártnak ez, hiszen lehet, hogy sokkal könnyebben lenne a fővárosi közgyűlésben képviselőjük. Örülnek ennek a javaslatnak, vagy örül? Átérek tegezésbe, mert tegeztél.
Köszi.
Könnyebb lesz talán.
Hát én nagyon unalmasokat tudok rá válaszolni, hogy persze nem feltétlenül illik mondjuk fél évvel a választás előtt módosítani. Az, hogy ki jár vele jól, ugye, hát senki nem jár jól vele, mert ugye arányos lesz, tehát mindenki egyformán jár jól vele, és emiatt leginkább mi járunk jól vele valóban, mert így most nem nagyon kell semmit csinálnunk, és akkor úgy tűnik, hogy lesz 3-4 képviselőnk a fővárosi közgyűlésbe, ami mondjuk a felmérések alapján akár a többséghez is kellhet, ami nagyon jó, mert akkor végre mi irányíthatjuk a fővárost.
De ez azt is jelenti, hogy lesz önálló budapesti lista?
Persze, mindenképpen, persze.
Ez azt is jelenti akkor, hogy lesz legalább 3 polgármester jelölt.
Hát 2 már ugye vagyunk, mert indulok a fordított sorrendbe élik mondani. A Nagy Dávid már mondta, hogy indul Újpesten, ugye én meg a 12. keretben egy 3. még valahogy előkaparunk, és akkor lesz 3.
De akkor lesz 3.
Ja, mindenképpen szeretnénk, persze.
És csak
persze.
3 lesz?
Ezekre azért nehéz válaszolni, mert mindig félek, amikor a választási törvény módosítása előtt megszólok, és akkor kicsit úgy érzem, hogy a Fidesz annak fényébe változtatja, hogy mit mondok, szóval bármilyen is lesz a törvény.
Te vagy a megbúvó Gyurcsány szál igazából.
Az tényleg volt egy ilyen, tehát a 22-es választások előtt ott kicsit tényleg úgy éreztem, hogy amikor bemondtuk, hogy akkor mi nem indulunk, csak amennyi helyen muszáj, ugye utána lett, hogy akkor 3-szor annyi helyen kellett mégiscsak elindulni. Úgyhogy bármilyen is lesz a választási törvény, mi mindenképp 3 polgármestert indítunk, úgyhogy akkor hát nem emiatt változtatják meg még 5-ször.
Ígérem, hogy nem csak ilyen adminisztratív dolgokról fogunk beszélni, de azért ugye az jelenti, hogyha legalább 3 helyen elindultak Budapesten, és egyébként, hogyha jól tudom, azért több megyei jogú városban is tervezitek az indulást, akkor több ellenzéki párt is vagy szemöldök ráncol, vagy gondolkozik azon, hogy mondjuk hogy kereshetne meg titeket. Hiszen mondjuk a 12. kerületre pont azt mondják, hogy pokorni ide vagy oda, akár nyerhető lenne. Keresett meg téged bárki?
A momentumos jelölt megkeresett, aki a 12. kerületben indul, és adott egy rendőrsapkát, egy hegyvidéki rendőrséges sapkát, úgyhogy nagyon cuki volt, de arról nem beszéltünk, hogy hogyan indulunk a választáson, viszont minden másról beszéltünk. Nincsenek igazából ilyen, nem tudom, ilyen hagyományos értelembe vett tárgyalások mondjuk, szóval mi alapvetően itt külön indulunk mindenhol, és akkor úgy. Ennek ellenére, nem tudom, most nem akarok neveket mondani, de nyilván voltak, ahol megkerestek persze, és sőt, még mindenféle hülyeségeket is hallunk vissza, hogy miket terjesztenek rólunk. Ez tök érdekes, olyan a magyar politika, hogy szerintem egy csomó ember azzal tölti az idejét, hogy ilyen maraságokat kitalál, és akkor azt így elkezdi mesélni, és akkor azt tovább mesélik. És
valóság lesz belőle?
Hát ezekben mondjuk talán nem, max emberek fejébe, de persze, tehát én hallom, hogy ki kell, hogyan tárgyalunk, és hogy milyen helyeket kérünk, meg kapunk, meg hol indulunk, és ez tök érdekes mindig megtudni, hogy amúgy mit csinálunk, mert mert egyébként ilyenek meg nincsenek imádunk.
Mi van akkor, hogyha ebből a logikából kiindulva, hogy azt gondolja sok ellenzéki párt, hogy például a 12, vagy akár Újpest is nyerhető, azt mondják, hogy jó, te beletettél 5 évet a hegyvidéki munkába, akkor igazából még támogatni is tudunk, beállunk mögéd.
Hát, hogy mondjam, én így fotózkodni nem feltétlenül szeretnék ilyen más pártok politikusaival, most hogyha ők azt mondják, hogy amúgy engem támogatnak, és nekem ezzel így amúgy semmi dolgom, az nyilván így akkor oké, okay, meg hát azzal igazából nem is tudok mit csinálni, hogyha ő mondjuk írja Facebookról, hogy engem támogat. Most én ilyen más pártok logóival nyilván nem tervezek együtt indulni, de ha úgy látják, hogy talán az a legszerencsésebb, hogy ők nem indulnak, és akkor azt mondják, hogy szavaznak rám, azzal meg igazából nem is nem tudok mit csinálni. Bár ez nem biztos, hogy minden pártnál hasznos, ugye, hogy ez egy jó kérdés, ez hoz vagy visz, ugye, hogyha mondjuk az MSZP engem támogat, ez egy nehéz kérdés.
Mennyire érzékelitek azt, hogy a támogatottságotok mögött van egy ellenzékkel szembeni protestség, és hogy épp az jelenti a ti előnyötöket, hogy távol vagytok mindenkitől.
Hát ez vegyes, és az a baj, mi sose csináltunk, tattunk közvéleménykutatást, szóval én abban a fura helyzetben vagyok, hogy mai napig nem tudom, hogy hány százalék, aki mondjuk azért szavaz ránk, mert azt szereti, amit csinálunk, illetve hány százalék, aki azért szavaz ránk, aki meg mondjuk nem feltétlenül elégedett
az de anyagi okokból nem csináltattatok sosem? Mert azt gondolná az ember, hogy azért egy pártnak néha jó tudni, hogy kik a választói, kiknek beszél, kiknek miért.
Anyagi okokból, illetve egyszer csináltunk egy nem reprezentatívat, amivel tök jól át is vertük magunkat egyébként. Ebből egy kicsit a választás előtti káosz, csináltunk egy ilyen viszonylag nagy mintását egyébként, ami nem reprezentatív volt, és ott kijött, hogy a kétharmada talán a szavazóinknak egyénibe szeretne átszavazni az ellenzéki jelöltre, és akkor ott végén még valami ilyesmiket el is kezdtem mondogatni, és aztán meg nem szavazott, tehát csak valami 10 vagy 20%, szóval egy kicsit így átvertük magunkat, úgyhogy ezeket én nem tudom. Figyelj, vegyes, tehát amit ugye látok, meg hallok, nyilván ugye, akik jelentkeznek passzivisták, meg akik eljönnek passzivista találkozóra, ott azért ez nagyon vegyes, de talán azért többen kezdik úgy megismerni, hogy miket csinálunk, meg ilyesmi, és akkor talán azért akarnak ránk szavazni. Legalábbis, hogy mondjam, mi szerintem a másikért túl sokat nem teszünk, tehát nem szoktunk foglalkozni az ellenzékkel, tök nem tolunk olyanokat, hogy most milyen béna az ellenzék, úgyhogy szavazzatok ránk. Tehát a irányunkból azért inkább van a szándék, hogy mondjuk bírjanak minket, és azért szavaznak ránk.
Azért gondolnám ezt kicsit, mert van olyan elemzői megfejtés a Donát Anna mozgására, hogy mivel látszódik, hogy a kétfarkú kutyapárt hogy erősödik, látszódik az is, hogy esetleg pont tőlük vesztek el EP képviselőhelyet. Ebből indítatva jött az egész megfejtés, hogy hát ti mindig is Gyurcsányról tudtátok, hogy hazudott, akkor ő most tudja innentől, hogy hazudott, és akkor vissza tudja szerezni azokat a kutyás szavazókat, akik régen momentumos szavazók voltak.
Hát ez szerintem egy félreértés a dolgoknak, mert hogyha mi azt csinálnánk 10 éve, hogy Gyurcsány Ferencet szidnánk, és így lépten nyomon igyekeznénk kifejezni, hogy mennyire mások vagyunk, akkor ez egy érthető, logikus dolognak tűnne, de szerintem inkább azt csináljuk, hogy nem foglalkozunk vele. Most, hogyha valaki meg mondjuk úgy akarja elvenni elvileg a mi szavazóinkat, hogy foglalkozik vele, ami tényleg szerintem most komolyan, tényleg ki az Úristen te érdekel, tehát hogy most egy beszélgessünk Gyurcsány felett, ez borza, maga az egész, hogy foglalkozni az egésszel. Szerintem értem én, hogy ők belekeveredtek egy ilyen szituba, és az egyébként valahol a magyar politikának is egy ilyen szomorú története, hogy hát nem tudom, a rajtunk kívül melyik ellenzéki párt, ami nem megy rá így a DK-hoz való viszonyának a kialakítására, és az ezzel töltött évekre, és a nem tudom, szóval ebből szerintem a legjobb úgy, ahogy van, kimaradni, és nem foglalkozni vele szerintem.
Az, hogy nincs főpolgármester jelöltetek, az jelenti-e azt, hogy nektek tök oké Karácsony Gergely 5 éves munkája?
Hát, hogy mondjam, ugye, hogyha be tudunk jutni a fővárosi közgyűlésbe, akkor szerintem azért vannak olyan dolgok, amiken szeretnénk, vagy változtatni, vagy szerintem máshogy kéne, tehát mondjuk szerintem azért lehetne a főváros egy, hát hogy mondjam, picit struktúráltabb, vagy bátrabb bizonyos ügyekbe, most így akár a brakpartokkal kapcsolatosan, akár azzal, hogy mondjuk, nem tudom, sétáló utcákat, mintha kb. Nem mernének Budapesten csinálni. Ugyanígy a parkolás például egyébként, hogy kerületi hatáskörben van, az nem hiszem, hogy szerencsés. Most ugyanazt a szoftvert fizetjük ki egyébként 23-szor, és ugye amíg a Session Base hát több kerületben megnyeri ezeket a közbeszerzéseket, ugye általában egyedül indulóként, azért ez nem a legmegnyugtatóbb dolog szerintem. De hát ugyanígy rengeteg üres üzlethelyiség van, amivel azért szerintem nem hiszem el, hogy nem lehet mit kezdeni, és az a leglogikusabb, hogy üresen áll. Szóval szerintem azért lenne min változtatni. De egyébként nekem a kedvencem az a, azt nem tudom, emlékeznek-e még a hallgatók a Tiborcz adóra, vagy az megvan-e mindenkinek, ugye ez Karácsony Gergő még beígérte a kampányba, és aztán a kampány után elárulta, hogy ő nem tudja bevezetni, ugye ez valamiféle kommunális adószerűség lenne, ha jól értem, amit ugye talán...
Igen, igazából a kerületek tudják, ha akarják
kiszabni. Kerületek tudnák, és aztán megtette azt Karácsony Gergő talán tavaly, ami miatt igazából megérdemelte volna akkor, hogy felvegyük a kutyapárba, mert ő ugye egy helyre tudja kivetni a főváros a Tiborcz adót, ugye egy terület tartozik a főváros alá Budapesten, ez a Margit sziget, aminek, ha jól tudom, 3 lakosa van, ami most egyébként azt hiszem, hogy 2-re csökkent, és akkor oda kivetették. És egyébként meg érdekes, hogy a 12-ben ezt úgy meg tök lehetne, mert nálunk úgy van, hogy azt hiszem 100 vagy 120 négyzetméter felett mindenkinek ugyanannyi ez a kommunális adó, és nálunk lakik Tiborcz István, úgyhogy ha nagyon akarjuk, akkor egyébként nálunk pont lehetne ilyen Tiborcz adót csinálni.
Tervezed, hogy beterjeszted mondjuk Pokorni elé?
Hát arányosítani egyébként lehetne, tehát az, hogy tehát sávos nálunk is, de hogy azt hiszem 4 különböző sáv van, tehát ugyanannyit fizet, akinek 120 négyzetméteres, meg akinek 800 négyzetméteres. Szerintem logikusabb lenne, hogyha ez mondjuk például nálunk arányos lenne, igen. Meg nálunk elnevezhetjük bárminek, tehát ugye nálunk lakik a Orbán Viktor, a Mészáros Lőrinc, az Áder János, szóval ezt nem is muszáj nálunk Tiborcz adónak, ezt valahogy mondjuk
vagy havonta változhat a neve.
De jó, ez tök jó, igen.
Beszéltünk már arról, hogy az ellenzéki pártok keresnek-e, vagy mennyire keresnek titeket. Van-e hasonló ilyen 5 milliós megkeresés a Fidesztől, mint volt pár hónappal ezelőtt? Vagy van-e bármilyen zavarkeltés, amit érzékeltek? Ugye a hallgatóknak, hogyha nem emlékeznének rá, vagy nem tudnák, ugye a 18. kerületben volt ez, azóta nem fideszes, már a pártból is kilépett, aki a ti jelölteteket akarta meggyőzni arról, hogy induljon el, és akkor ad 5 milliót, csak keltsen zavart az ellenzéki oldalon.
Hát arra az egy dologra azért talán jó volt ez, jó azon kívül mondjuk, hogy akkor lemondott ez a fideszes csávó, hogy akkor ezek után talán nem mernek megkeresni minket ilyesmikkel, és én nem tudok róla egyébként, hogy lett volna ilyen, hát ami ilyen, nem tudom, tehát a kisgazdapárt az megkeresett minket valóban még valamikor egy évvel ezelőtt.
Van még kisgazdapárt?
Képzeld el, van, ez a Balogh Károly, vezette akkor, és egy nagyon szürreális jelenet volt, egyébként emlékszem, akart találkozni, és én valamiért a Horváth Andrissal voltam, volt Navos Andrissal, meg a Angélával, aki nálunk a tulajdonosi bizottságban van, a kutyapártól, és Novotelben találkoztunk, és a Balogh Károllyal jött egy ilyen elég hát nem a legbizalomgerjesztőbb üzletember, aki elhozta a barátnőjét, akinek egyrészt hatalmas mellei voltak, másrészt egy fél éves kisfia, és ott így szoptatta másfél órát így a kisgyereket, amivel nekem egyébként nincs gondom, hogy ez valahogy nyilvános helyen, csak ott a szituációban furcsa volt, és akkor hát nagyon hamar kiderült, hogy ugye ez a párt, ez ugye hát úgy szervezetileg nem létezik, meg úgy semmilyen formában nem létezik, sőt, akkor az se volt biztos, hogy egyáltalán jogi értelemben létezik. Zseniális volt a weboldala. Most már elrontották egyébként, mert vannak ilyen posztok, meg több írás.
De ez egy, bocsánat, ez egy valóságos megkeresés volt, vagy egy rászedés?
Valós, ez a kisgazdapárt. Hát ők akkor állították, hogy ők az egyedüli, ugye ezt a mind a 26 kisgazdapárt magáról mindig elmondja, és Ja, és annyi volt a weboldalon, hogy volt egy ilyen historikávó, aki ilyen Tildi Zoltán, meg a régi kisgazdák, és volt egy 25 perces interjú ezzel a Balogh Károllyal, ahol végig arról beszélgettek, hogy most ez létezik-e ez a párt, mert ilyen perek vannak, hogy ki, meg nem tudom, szerintem van még ott valami ingatlan vajon, és talán azt akarhatják megszerezni, és 25 perces interjúnak a végre nem derült ki, hogy létezik-e a kisgazda, persze, hogy zseniális volt, és én egyébként ezért nevettem fel, amikor talán egy hónapja vagy kettő lehetett hallani, hogy a Jobbikkal valamiféle szövetségre léptek, mert feltételezem hasonlóan nézett ki ez a megkeresés, mint ahogy amit mi is láthattunk ebből a kisgazdapártból, és akkor ezek szerint ugye valaki ugye elment a Jobbik részéről, gondolom van valami, van elnöksége a Jobbiknak, biztos van valami, gondolom elmesélte az elnökségnek, meghallgatták, és akkor így, na ez jó, ezt csináljuk, ez jó lesz, ez hasznos, vagy nem tudom, szóval ilyen elég szürreális.
Ja, ha ilyen konkrét megkeresés azóta nincs is mondjuk a Fidesz részéről, de az érzékelitek egyébként, hogy akár a választási törvény módosítással, akár más helyzetbe hozással használva vagytok arra, hogy zavart keltsen veletek az ellenzéki oldalon a Fidesz? Akár ti, akár a Mi Hazánk.
Uh-huh. Hát egyébként ezt nem látom, tehát mondjuk a fideszes sajtó velünk sose volt olyan, mint amilyen mondjuk volt a Mi Hazánkkal sok éven át. Tehát, hogy rendszeresen és úgymond barátságosan, tehát nem tudom, minket nem hívnak az M1-be, jó lehet azért, mert egy csirkét küldenénk, de hogy tehát ez a része szerintem nincsen. A törvényne valóban ez nyilván okozza azt, hogy mondjuk a Mi Hazánk, meg mi bejutunk a fővárosi közgyűlésbe, de én ebben egyébként nem látom, hogy miért lenne jó a Fidesznek, tehát ettől nem lesz fideszes többség, meg nem tudom. Az meg, ha mi mondjuk esetleg bele tudunk szólni pár dologba, amit mondjuk szerintünk mások kéne a fővárosba csinálni, azt sem látom, hogy egyébként miért lenne jó a kormánypártnak.
Nézegettem régi interjúkat, és egy 4 évvel ezelőtti interjúban, tehát akkor körülbelül 1,5 éve voltál képviselő, azt mondtad, hogy viszonylag normális Fidesz pokornival irányítja a kerületet, eddig, amit akartam, el is lehetett intézni, sokkal jobb lett volna egy gázosabb önkormányzat, ahol naponta látványosan lopkodnak. Azóta sokszor elmondtad, hogy kellett egy idő, amíg leesik neked, hogy mi történik a kerületbe. De mi kellett ahhoz, hogy leessen, hogy mi történik a kerületben?
Hát leginkább az, hogy ugye én úgy kerültem oda az önkormányzatba, hogy tök nem volt ilyen jellegű tudásom, ami ahhoz kell, hogy ott az ember megértse a dolgokat, és hát ez tényleg kellett egy 1 év, 1 év, mire az ember, nem tudom, elolvassa az összes rendeletet, meg rájön, hogy hogyan csinálják, mert azért ezek a dolgok nem... Tehát ezek nem egyértelműek, tehát igazából általában nem azt tudod te mondani, hogy lopnak, én nem is szoktam ilyet mondani.
Hanem mert akkor beperelnek.
Hát igen, és valahol igazuk is van, mert most az ember ne mondjon el, amit nem tud bizonyítani. Amit lehet bizonyítani, az, hogy amikor nagyobb pénzekről van szó, ezek nálunk jellemzően a közbeszerzések, azon belül az építési beruházások, vagy a ingatlan értékesítések, akkor gyakorlatilag mindent elkövetnek, hogy ne legyen verseny. És ez ennek nagyon gyönyörű és kifinomult módszerei és technikáit sikerült itt az elmúlt, most már lassan 15 év alatt kifejleszteniük. Szóval ezek tényleg nem olyanok, hogy mondjuk elsőre az ember észreveszi, hanem olyan különös feltételek vannak az adásvételi szerződésekben, vagy a közbeszerzéseknél viszonylag egyszerű, ugye, mert nálunk azt csinálják, hogy amikor csak lehet, ugye ez 300 millió, hogy lehet építési beruházásoknál, hogy meghívásos közbeszerzéseket írsz ki. Ezt egyébként a csodálatos integritás hatóság is javasolgatta, hogy talán érdemes lenne megszüntetni, de hát ugye sajnos az integritás hatóság csak ajánlásokat tesz, aztán a kormány meg nem törődik vele. Szóval amikor azt látod, hogy 10 éve jellemzően ugyanazok a cégek nyernek, ugyanazok a cégek versenyeznek egymás ellen, akik között a tulajdonosoknak, ügyvezetőknek sok esetben korábbról üzleti kapcsolataik vannak, és mindez meghívásos közbeszerzéseken történik, és néha ez ilyen kabari egyébként, tehát volt olyan nemrég, hogy ugye 300 millióig lehet ezeket kb. 115 féle meghívásokat kiírni, és volt olyan ajánlat, ami már eleve több volt, mint 300 millió. Tehát most ennyire hülye nem lehet valaki, hogy abba arra költ pénzt, hogy beadjon úgy egy közbeszerzésre egy ajánlatot, hogy tudja, hogy biztos, hogy nem nyer, mert 300 millióig lehet kiírni. Szóval, tehát azért az idő kellett, és akkor ezért lett az igen, hogy akkor elkezdtünk mi már egy éve egy képzést azoknak, akik szeretnének nálunk önkormány, vagy kutyapártos önkormányzati képviselők lenni.
De ez tanítható?
Hát ez egy olyan meló szerintem, hogy tehát nem az, hogy egy dologba kell elképesztően nagyon képbe lenned, viszont nagyon sok dologba kell egy kicsit. Tehát ugyanúgy az építési ügyhöz, vagy egy építési szabályzathoz valamilyen meg kell értened, egy tulajdoni lapot, egy közbeszerzést, egy rendeletet mondjuk, ami a fás szárú növényekről szól. Tehát, hogy ezeket hívják fáknak egyébként ugye a köznyelve. Tehát nagyon sok mindenből kell azért valamennyi, és nyilván most ez a képzés nem olyan, hogy most mindenki végtelenül, tehát nem lesznek felelős, akkreditált közbeszerzési szakértők, de mondjuk legalább a kérdéseket talán fel tudják tenni, és akkor a másik része ennek, hogy mi nem csak a jelölteket igyekszünk így képezni, hanem összebrakunk közben egy ilyen háttércsapatot, akihez meg tudnak fordulni, hogyha mélyebben szeretnének látni valamit. Ez szerintem kell. Én tényleg azt látom, hogy nagyon sok képviselő úgy szavaz milliárdos tételekről, hogy ezekkel nincsen. Tisztában egyébként nálunk ugye a 12. kerületben, még az előző polgármester, a Mitnyán György, ő vitte egyébként ezt a önkormányzati testületi ülési szavazást egyébként az egekbe, vagy ennek a legfényesebb csillaga ő volt, mert ő azt csinálta, hogy neki volt egy zöld, meg volt egy piros békája. És hogyha igennel kellett szavazni, akkor előre rakta az asztalán a zöld békát, amikor meg nem, akkor meg a pirosat. És sajnos tényleg így működnek. És egyébként van egy ilyen...
Őt is felvehetnétek a pályán.
Igen. Tehát van egy ilyen fura helyzet, aminek én sem tudom a megoldását egyébként, mert a demokrácia valahogy így működik, de hogy igazából ott van ez a képviselőtestület, akinek egy nagy része, meg a nem tudom, 70 bizottsági tag, ezek ugye politikai tisztségek, akiknek egy nagy része tényleg nem ért ahhoz, amiről dönt, miközben meg ott van a hivatal, ahol az osztályvezetőknek mondjuk, vagy irodavezetőknek, vagy Budapesten főosztályvezetőknek elképesztő tudásuk van, tehát hogy 10 éve foglalkoznak, az összes, nem tudom, nálunk is a tulajdonos irodát, aki vezeti, Claudia, minden tud minden ingatlanról, meg minden jogszabályt, meg stb. Viszont a döntéseket ugye meg a politikai testület hozza, nem tudom erre mi a jó megoldás, lehet, hogy lehetnek nekik is előterjesztéseik, de ja, hát ez egy ilyen furcsa helyzet.
Mennyivel tudsz te képviselőként többet tenni, többet elérni, mert amit most elmondtál, az még egy oknyomozó újságíró munkája, és én még nem látom benne, hogy hol van az a pont, ahol több következik abból, hogy neked van egy választók által felruházott hatalmad is végül is.
Hát az a fura egyébként, hogy a én speciál szinte semmivel. Ugye nálunk az, hogyha egy random ember kérdez valamit, ugye arra hát a közérdekű adatigény, és ugye ott 15 napon belül kell válaszolni, esetleg ugye meg lehet még 15 nappal hosszabbítani. Nálunk meg az van a szervezeti és működési szabályzatában az önkormányzatnak, hogyha képviselő kérdez, az képviselői kérdés, ként van definiálva, amire 30 nap múlva kell válaszolni.
Volt is valami, amikor inkább magánszemélyként adtátok be, ha jól
igen, emlékszem. Kipróbáltuk. Hát van nekünk egy kollégánk, egy boldogtalan fejű macska, és akkor egyszerre küldtük el a kérdést, igen, én meg a macska, vagy Cicás János néven, és akkor Cicás János valóban 15 nap után kapta meg. Pontosan ugyanazt a választ egyébként, mint egy 30 nappal később. Hát ami a haszna, az nem is feltétlen szerintem a testület, hanem hogy sokkal többen megkeresnek így a lakók közül, hogyha képviselő vagy, és hát ott azért ott végtelen mennyiségű információ.
Tehát, hogy egyszerűen eljutnak hozzád olyan ügyek, ami nem jutna el másként.
Aha, azt szerintem ez már a legelején is volt. Amúgy meg hát értem szerint, hogy valamivel foglalkozol, akkor, tehát nem tudom, hogyha valaki valami, nem tudom, ingatlan ügyel akar valamit megtudni, vagy elmondani így a kerületben, akkor mondjuk általában engem keres meg, és akkor innen már tök sok info bejön. Hát maga, ami a hagyományos képviselői munka, hát ez nálunk egyébként körülbelül 5-6 darab két órás testületi ülés egy évben, ami ráadásul reggel van, tehát még csomószor el is alszom. Nem, hát ez a kötelező, ugye 6 a kötelező a önkormányzati törvény szerint.
És bocsánat, akkor miért kapják a fizetést a képviselők? Mert oké, hogy mondjuk van egy YouTube-on követhető vagy sok közösségi oldalon követhető munkád, amit te még beleraksz, de mondjuk a képviselők általában miért kapják akkor még a fizetést?
Hát ezt sok esetben nehéz lenne megmondani. Én azt látom nálunk, hogy van egy párfős vezetése a kerületnek, akik mondjuk tényleg átlátják az ügyeket, meg meghozzák a döntéseket, és a nagy része, nálunk ugye Fidesz van, a fideszeseknek igazából szerintem tényleg azt se tudja, hogy leginkább miről van szó. Volt egy ilyen jelenet az egyik bizottsági ülésen, hogy a egyik ellenzéki, a Judit panaszkodott, hogy neki is milyen lassan válaszol az önkormányzat, és akkor megkérdezte ott az egyik fideszes delegátot, vagy hát bizottsági tagot, hogy a, nem tudom, a Ilonka néninek is ilyen lassan válaszolnak, és akkor az Ilonka megmondta, hogy ja, hát én még nem kérdeztem soha semmit. És akkor nem derült, hogy milyen lassan. Hát ezek sajnos Magyarországon jellemzően szerintem igazából fizetések, és csúnya szóval meg kifizető helyek, nem nagyon férsz hozzá több információt. Magyarországon egyébként a közérdekű adatoknak a definíciója az tök rendben van, és nagyon szép. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag minden, ami tehát ezekből a közpénzből működő szervezetek, valami ilyesmi a definíció, hogy ugye a tevékenysége során keletkezett információk, amik valamilyen, bármilyen módon rögzítésre kerültek, kéve a személyes adat, illetve a döntés előkészítő, meg van egy-két kivétel. Tehát gyakorlatilag, és ezt szerintem nagyon kevesen tudják Magyarországon, szinte bármit meg tudsz kérdezni egy mondjuk egy önkormányzattól, vagy egy önkormányzati tulajdonú cégtől. És egyébként azért ezt betartják, én nem tudom, vannak kivételek, és vannak perek ementén, de azért ezt a nagy legtöbb esetben betartják, szóval ezekhez anélkül is hozzá lehet férni. Úgyhogy nagyon nehéz megmondani, szívesen mondanék valamit, hogy mi a plusz, amit egy képviselő megkaphat, hát nyilván valamekkora nyilvánosság, de nem tudom, én sosem mertem megnézni, hányan nézik ezeket a testületi üléseket, gondolom mondjuk 4-en, tehát hogy viszonylag visszafogott.
Van egy létező közéleti vita vagy diskurzus arról az ellenzéki oldalon, hogy melyik az a terület, pozíció, amivel valódi változást el lehet érni a NER-en belül. És akkor itt szokott jönni a vita, hogy be kell leülni a parlamentbe, vagy az önkormányzatiság az, ahol alulról építkezve akár közösséget lehet létrehozni, és érdemi változást lehet, vagy akár kimenni az EP-be, és onnan keresztül, onnan visszapolitizálni. Melyiket látott te most így a legerősebbnek rendszer szintű építkezésben?
Én az önkormányzatot nagyon messze, tehát jelenleg...
Ennek ellenére, amit előbb elmondtál.
Igen, úgyhogy többinél még rosszabb a helyzet. Hát szerintem a jelenleg ugye az országgyűlés, tehát annál kevésbé fontos, hogy egy ellenzéki képviselő mit mond, a magyar országgyűlésben nem nagyon van, és szerintem azért az be kell vallani, hogy mind a országgyűlési képviselőség, mind az EP képviselőség, az leginkább erőforrásokat jelent. Szép szóval, csúnya szóval pedig pénzt. És ezeket egyébként lehet jól és értelmesen használni, tehát, de nem a hagyományos értelembe vett parlamenti munkára. Tehát én nem tudom, ha kell valakit mondanom, akkor szerintem Hatházi Ákos, aki mondjuk ezt szerintem értelmesen használja, mert ebből fenntart egy nem tudom 4-5 fő stábot, és akkor meg tudja írni a dolgokat. Ennek valami értelme azért van szerintem. Egyébként meg az önkormányzati szinten szerintem sokkal könnyebb elérni dolgokat, mint hát egy országgyűlésben Magyarországon szerintem, ha nem a Mi Hazánk vagy, és nem Fodor Gábor ötletét adott be, akkor nagyon nehéz. De ugye ez egy ritka együttállás. Az önkormányzatokban meg lehet, és ami például szerintem nagyon fontos, és ugye ez mindig szóba jön, hogy talán az ellenzéknek ne adj Isten dolga lett volna, hogy valami fajta sajtót itt az elmúlt évek során összehozzon, amivel ugye, aminek ugye az lenne a lényege, hogy a nyilvánosság ugye elérje az embereket, és tényleg lássák, hogy mi történik mondjuk a városukban. Ez nem feltétlenül sikerült, viszont ezt a melót meg szerintem pont az önkormányzati képviselők meg tudják csinálni, és egyébként sokszor az ő dolguk is, mert ezek azért olyan ügyek, amik sok esetben nem feltétlenül érdekesek országosan, nem fogja megírni a Telex, vagy a 444, vagy a Szabad Európa, viszont helyben megérdekli az embereket, és az meg tényleg fontos, hogy tudják a, nem tudom, tehát én tényleg azt gondolom, hogy amikor legutóbb megválasztották mondjuk nálunk a Pokorni Zoltán polgármesternek, én szerintem az emberek 99,8%-a semmit nem hallott arról, hogy esetleg itt mondjuk problémásaknak tűnnek mondjuk a közbeszerzések, vagy a civil szervezetek támogatásai, mert mondjuk azt például ugye eltitkolták, hogy lehet kérni pénzt kb. Bármire. Tehát ezt a merót szerintem tök fontos lenne sok városba elvégezni, és akkor ott lehet ebből változás, mert ha látják, hogy mi történik. És nekem az a különös egyébként, hogy ezt egyébként azért a legtöbb esetben a Fidesz se végzi el, pedig neki bizonyára lenne rá erőforrása. Most nem akarok tippeket adni, de hogy ha belegondolok, hogy amikor a mondjuk ellenzéki polgármesterekről készítik ezeket a végtelenül gagyi lejárató anyagokat, amiket szoktak, akkor abban ilyen teljes hülyeségek vannak, és olyat nem nagyon látni, hogy mondjuk kigyűjtötték volna egy táblázatba a közbeszerzéseket, és akkor ott megnéznék, hogy valami rosszul
nem,
néz
nem
ki.
Nem végezték el a képzéseteket.
Lehetséges, ilyen. Szóval, hogy szerintem ez az, ami nagyon hiányzik, és ennek mindenhol van értelme, és egyébként most ez ugye alapvetően kutyapártos képviselőknek van, de mi ezt így majd szeretnénk kinyitni, tehát nem kell ehhez valakinek kutyapártos képviselőnek lenni, pont az a lényeg, hogyha valaki szeretne utána nézni az ő önkormányzatának a dolgainak, akkor tehesse meg, mert egyébként ez tényleg nem egy olyan értelem, tehát nem kell 5 évig tanulni, hogy egyáltalán ezeket kicsit jobban meg tud nézni, és mondom, szerintem azt nem, nekem az is meglepődött, hogy azt nem tudják az emberek, hogy tök meglepődnek, hogy milyen sok információhoz hozzá lehet férni. És egyébként én részben ezt is szánnám a jövendőbeli képviselőinek, mint feladat, hogy ott bemutassák. És persze, ha nincs semmi baj, akkor rendben van, csak ha azért sokszor vannak furcsa dolgok.
A TASZ-szal közösen sikeresen megtámadtátok a Szombathelyen kijelölt új választókerületi határokat. Ugye ott most népesség csökkenés volt, ezért átrajzolták az egészet, és most a jegyzőnek majd újra kell rajzolnia az egészet. Egyrészt, hogyha én jól láttam, akkor egyébként nem ül bent a képviselőtestületben jelenleg MKKP-s.
Nem, ott nem ül, nem ül.
Mégis nem bármely más bent ülő párt csinálta ezt meg. Ilyenkor ti egyeztettek-e, tudjátok-e, kaptok-e tőlük információt? Egyáltalán minek mentek? Tehát, hogy lesz-e Szombathelyi jelölt, ez azért történt-e, vagy egyszerűen csak láttátok, hogy ez nem oké?
A utóbbi egyelőre nincs olyan ember, aki járna így a képzésre, és Szombathelyen indulna, bár egyébként mondjuk jó lenne, ha még lenne, úgyhogy ha valaki Szombathelyről hallgat minket, és szeretne képviselő lenni, akkor mindenképpen jelentkezzen. Nem, ez teljesen attól.
De akkor ez azt jelenti, hogy ti igazából a többi pártnak segítettetek most ezzel, ha jól értem.
Hát nagyon szívesen, hogyha ilyesmiről van szó. Egyébként a 18. kerületben sincs jelöltünk, tehát ott is végül is úgy sikerült ezt a fideszes embert kilőni, hogy abban se túl sok jó van a kutyapártnak ebből a szempontból, hogy szerintem legalábbis nem tudok róla, hogy lenne ott jelöltünk. Bár ott azóta egyébként küldtek a DK-s polgármesterről is furcsa dolgokat, úgyhogy az lenne a legjobb, hogy esetleg őt is el lehetne valahova küldeni. Így
hát mit küldtek? Mondd el, és akkor...
Nem, azt meg kell még írni normálisan, most nem akarok ilyen fél... A Wing ZRT-nek van ott egyébként egy ilyen nagyobb beruházása, amivel egy kicsit furcsán bánik barátságosan az önkormányzat, de azt meg tegután kell nézni normálisan, hogy tudjak el érdemben.
Van most még egy forró krumpli ügy, amiben akár segíthetnétek a többi pártnak. Ez ugye az ÁSZ büntetés, amit most a héten már belengetett a kiszabását. Mire a végére érünk, addigra ugye akár 500 milliárd is lehet ez.
Gyűjtsünk nekik ilyen közösségi finanszírozással?
Kérdezem, hogy nektek van-e bármi dolgotok ezzel az ügyel?
Ezzel nincs. Hát,
vagy örültök, hogy ti nem kaptatok az MMMS pénzből, és...
Hát ugye nincs, hát ugye az ellenzéki pártoknak a pénze, bár ez egy kicsit, amennyire én legalábbis rálátok, azért az sem biztos, hogy nekik van vele dolguk, nem? Tehát ez a Márki-Zay féle pénz, és végülis pont őt nem büntetik meg, ugye, mert az ő párt, hát akkor még pártja se volt, tehát hogy a többi a ellenzéki pártot, úgyhogy gondolom nagyon örülhetnek most, és nagyon szerethetik a volt miniszterelnök jelölt urát. Nem, hát nekünk is volt egyébként egy kisebb bírság, egy 13 milliós.
Ez azért, mert a közösségi költésre fordítottátok?
Nem, azt megúsztuk. Tehát igen, tehát volt egy olyan, ugye, hogy mi megpályáztattunk a kampánypénzből nagyjából 200 millió forintot, és akkor az olyan 100 helyre elment.
És akkor ugye azt mondták, hogy ez nem kampányköltés.
Igen, de, de és ott igen, tehát úgy tűnt, hogy azzal van a baj, hogy értelmes dolgokra költjük, most nagyon leegyszerűsítve, és nem mondjuk plakátra vagy Facebook hirdetésre. Ugye a törvény ezt elég pontatlanul definiálja, tehát elkezd egy felsorolást, hogy mi számít kampányeszköznek, aztán abba hagyja, és aztán majd döntsd el te. Mi ezt tudtuk, és ezért úgy csináltuk, hogy, hogy ezek kampányesemények voltak. Tehát ha nem tudom, ha mi vettünk egy terápiás lovat valakinek, mert éppen arra pályázott, és ilyen pont volt egyébként, mert meghalt az előző terápiás ló, akkor ezt mi végül is kampányeseményként kezeltük, tehát nem tudom, kiraktunk egy táblát, hogy akkor a kutyapárt vett egy lovat. Úgyhogy ebből nem volt gond, ezt, de nagyon cukik voltak, mert leírta az állami számvevőszék, hogy igazából ő se tudja, hogy most ez így oké vagy nem. Mi leírtuk, hogy ez tök oké, és akkor valahogy ennek így örültek. Még azt az egyébként hozzátették, hogy azért lehet, hogy a törvényt meg kéne változtatni, hogy kicsit ilyen konkrétabb legyen, mert tényleg ez, hogy most mi számít kampányeszköznek, ez nem egyértelmű. Ami miatt megbüntettek, az ez a, az igazából a mi bénaságunk, vagy nem tudom, tehát ugye Magyarországon van ez a hülyeség, hogy az állami támogatásnak a kétharmadát nem a párt kapja, hanem a pártoknak létre kell hozni mindenkinek egy pártalapítványt, és akkor oda megy ezekünk a savköpő mennyit alapítvány, és ezek definitíve teljesen különböző szervezetek, ezek között nem lehet pénzmozgás, miközben ugye gyakorlatilag a párt miatt kapja is a pártalapítvány is, és hát értelemszerűen ugyanúgy valami fajta működésre költ, meg nem tudom, abból is vesz az ember festéket, csak akkor épp a pártalapítvány nevébe újít fel egy padot, és nem a pártnak a nevébe. Ennek tényleg én bevallom, nem látom, mi az értelme, és ezt tényleg mi elrontottuk, mert a tábornál azt csináltuk, hogy az egyik helyről ment a faházak bérleti díja, és a másik helyre ment a bevétel, és ez valóban egyébként nem szabad.
Viszont tehát, most megint gyűjtötök. Mennyire és hogyan lehet majd ezt átláthatóvá tenni?
Hát ezzel mindig vigyázni kell. Emlékszem, amikor a legelső ilyen nagyobb gyűjtést csináltuk 2015-ben a plakátkampányra, ugye még a Erdély Katival, aki most a Átlátszónál van, akkor még a Vastagbőr nevű blog, amíg az nem ment be az Átlátszónál, ott dolgozott. És akkor például azt csináltuk, hogy rendszeres. Ugye, amit meg tudsz csinálni, az, hogy mondjuk monogramokkal kiírod, hogy ki mennyi összeget küldött, és akkor ezt mi ezt szoktuk csinálni, és akkor ugye ezt aláhúzod, összeadod, ott van az összeg, és ugye ebben az a jó, hogyha valaki küldött, akkor megnézheti, hogy ott van a monogramja, ott szerepel az összeg, tehát benne van az összesben. Tehát kb. Ez, amit szerintem Magyarországon meg lehet csinálni. Viszont ugye, ha ezt mondjuk nem frissített fél naponta, akkor meg simán lehet, ugye, hogy rosszul néz ki. És emlékszem, a 15-ösnél mi tényleg nagyon tényleg mindent, ugye, tényleg a Erdély Katival csináltuk, próbáltuk mindent a legátláthatóban, és tényleg tettük ki ezeket a monogramos összeges izéket két naponta, és aztán ebből lett a hír, hogy akkor mi biztos csalunk, mert a Mesterházi Attila, a MSZP, és akkor azt mondta, hogy ő küldött nekünk, nem tudom, 6000 forintot, de még sincs ott semmifajta M.A. és 6000 forint, mert igen, mert két napja küldött, és még nem írtuk oda. Hát körülbelül ilyen szinten lehet egyébként igen. És egyébként az egész magyar párt meg kampányfinanszírozás igaziból szerintem bármilyen törvényt hoznak, azzal nem lesz megoldva egyébként, hogy ki ez milyen. Tehát ugye amíg az van, és ez valószínűleg helyes, hogy bármilyen magyar magánszemély utalhat egy pártnak, ezt egyébként lenne rá megoldás, tehát pont a kampányköltségeknél lehetne egy olyan nagyon szigorú szabályozás, ahol tényleg minden egyes tételt vezetni kell, a hirdetést vezetni kell, ugye amúgy is elvileg megvan, sőt, hát gyakorlatilag megvan szabva, hogy mennyit költhetne valaki egy kampányra, mindenki látja, hogy 100-szor annyit költ. De hogyha olyan szigorú lenne a törvény, hogy minden egyes költést tényleg meg kéne mutatni, és mellé kéne rendelni, hogy igen, ebből lett ez a City Light itt a Baross utca 26-os szám előtt, tehát ha mindent így csinálnak, szerintem akkor lehetne ez az egész úgy, hogy tényleg tudjuk, hogy ki mire költi a pénzt. Jelenleg ez nagyon távoli.
Ti pályáztok-e bármilyen külföldi pénzre, akár EU-sra, akár nyílt társadalom alapítványra, nem tudom, bármire?
Nem lehet, hát ugye pártnak nem lehet. nem.
Tehát nem érkezett hozzátok sose guruló, dollár, rubel, bármi?
Sajnos nem. Egyébként ez egy másik gyakorlatilag betarthatatlan szabály. Ugye az van, hogy a magyar pártok, azok magyar állampolgár magánszemélyektől fogadhatnak el csak pénzt. Viszont egy dolgot nem tudnak megtenni a pártok, hogy mondjuk ellenőrzik, hogy aki küldi a pénzt, az magyar-e. Tehát ugye akinek magyar hangzású neve van, az éppensége lehet angol állampolgár, és egy angol hangzású név is lehet magyar állampolgár. Én nem kérhetem el a személyét annak, aki küld nekünk a PayPal-ra 3000 forintot. Uh-huh. Tehát szerintem amúgy ez sincs megoldva. Nyilván a cég utal úgymond véletlenül, akkor azt meg visszautaljuk, mert azt nem szabad, de ezt egyébként ellenőrzi az állami számbevőszék. Tehát ezt megnézik és megbüntetnek, tehát ezt nyilván nem is lehetne csinálni.
Mennyivel lesz több jelöltetek most, mint volt 5 évvel ezelőtt, és ezt kérdezem azért is, mert mennyire tudjátok most ismerni személyesen azokat a jelölteket, akiket elindítotok, úgy, mint 5 évvel ezelőtt?
Hát legutóbb 4 helyen indultunk, most meg szerintem olyan 40 helyen. Ugye ez 40 listavezetőt jelent, ami azt jelenti, hogy 5-600 egyéni választókörzeti jelöltünk lesz. Biztos, hogy benne nem fogom mindet ismerni.
Ja, csak azért is kérdezem, mert már idézett Partizán interjúba 5 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, azt mondtad, hogy olyan embert, akivel csak 2-szer találkoztál életedben, nem indítotok el, mert hogy nem mersz érte felelősséget vállalni.
Hát olyat nem, aki be is juthat, akkor így pontosítanék. Tehát nyilván a listavezetőinket nyilván ismerem régóta, meg hát úgy mondom, vannak dolgaik, meg feladataik, meg el kell végezniük ezt a képzést, tehát őket, akinek van esélye, hogy bejusson, azt nyilván ismerem. Aki meg ugye egyénibe indul egy LVK-ba, és tényleg úgymond csak azért kell, hogy a töredékszavazatból bejuss a listavezető, azt én nem ígérem, hogy mind a 600-at meg fogom ismerni. Egyébként volt az országgyűlési választáson is, emlékszem, volt egy srác, aki mindegy bevállalta az egyik várost, hogy ott elindul, és akkor az volt, hogy majd hazajön, mert ő Angliába dolgozik, és akkor majd a kampányidőszakra hazajön, és végül nem jött haza. És ő vele például szerintem soha az életben nem találkozott senki, de összejöttek neki az aláírások, és akkor jelölt lett belőle. Hát nem, hát arra nyilván arra azért figyelünk persze, hogy akinek van bármi esélye, hogy bekerüljön, azok azért nagyjából okék legyenek, amennyire lehetséges.
Mi alapján dől el, hogy hol indultok?
Hát ahol van, ez abszolút emberfüggő. Tehát tényleg az, hogy ahol van olyan ember, aki ezeket az elvárásokat megcsinálja, hogy elvégzi a képzést, hogy szervezi helybe a kutyapártot, aminél most nem kell valami hatalmas dologra gondolni, de hogy szervez passzivista találkozókat, szervez akciókat.
De hogy nem azt szerint szortok mondjuk, hogy mi az, ami nyerhető, és mi az, ami
nem. Hát meg ugye az van, hogy igazából ilyen, ugye attól függően, hogy mekkora egy hely, ilyen 3-4-5-6-7%-kal mindenhol be lehet kerülni, és azért nekünk elvileg egy nagyobb városban van, vagy hát remélem lesz ekkora támogatottságunk. Szóval nem az alapján, hogy hol, abszolút ahol ember van, tehát ahol és emiatt van egy csomó megyeszékhely is egyébként, ahol még nincsen, és vannak kisebb városok, ahol megvan. Tehát itt igazából, ahol lenne szerintünk okés jelölt, ott indulunk, és szóval inkább vagyok így a minőség, mint a mennyiség híve ezen a területen. Sok párt járt úgy, hogy nagyon hirtelen futott fel, és nagyon hamar tudott igazából több száz embert bejuttatni önkormányzatokba. Igazából a Jobbik is így járt még valamikor, és szerintem a Momentum is, ahol sokszor úgy tűnt, hogy mondjuk aki nem tudom, elment plakátozni a kampányba, akkor ő lett a jelölt. És azért ennek látni is a nem feltétlenül pozitív eredményét. Illetve a másik, hogy nekünk nyilván az első fél évben, egy évben nagyon sokat kell majd segítenünk a képviselőinek, hogy tudjanak normálisan dolgozni, és szerintem ez az a szint, vagy ez az a mennyiség egyáltalán, amire mi jelenleg képesek vagyunk, úgyhogy én nem is mernék, hogy most tényleg legyen 200 jelöltünk, aki bejutna, mert szerintem nem lenne energiánk segíteni nekik.
Miért indultok el az EP választáson?
Hát az ilyen szokás, nem, hogy a pártok elindulnak a
akár igen, de hogyha...
Ebben gondoltam, igazából alapnak tűnt, igen, így megszoktuk, hogy itt elindulnak a pártok, de Hát én azt gondolom, hogy ez erre egy tök jó lehetőség. Tehát tök sokat gondolkodtunk meg a mai napig egyébként, hogy valamikor el is toltuk, és valamikor január végén döntjük majd el, hogy kik lesznek az EP listán. Ez szerintem egy tök jó lehetőség arra, hogy új embereket be tudjunk vonni a pártba, akiknek mondjuk tényleg fantasztikus szakmai múltjuk van valamilyen területen. Én egyébként ebben látom az EP-n ebben a legnagyobb lehetőséget. Mindamellett cselekvéssel nyilván ott is lehet csinálni dolgokat. Most ugye ez a hagyományos, ami ugye a fő funkció, tehát a törvényhozó funkció, azért az egy kicsit nehézkes, hogy ott mondjuk azt mondja az ember, hogy valamit úgy tényleg el tud érni. Illetve nyilván valami hatása lehet, de hát ott azért ezek a... Ez ugye 10 év, mire valamiből lesz valami, amit már 28-an hozzászóltak és módosítottak, és igazából kb. Ilyen kamuból lehet azt mondani, hogy te így csináltad. Nekem a kedvencem egyébként ez az európai minimálbér, amiről valahogy szerintem az emberek 99%-a...
Ami Dobrev Klára teljesített.
Ami teljesített Dobrev Klára, és szerintem az emberek 99%-ában az van a fejébe, mert sosem mondták el nekik a valóságot, hogy ez egy minimál bér, tehát hogy ez egy valami összegszerű
és
valami.
És euróban van.
Valami lehet, és ráadásul euróban. Ugye a valóság az az, ezt én elolvastam ezt a gyakorlatilag ajánlást, amit ott az EP ennek keretein belül csinált, és ez ugye arról szól, hogy hogy Magyarországon valahogy úgy definiálják, hogy a minimálbért mi alapján határozzák meg. Ugye ez nálunk jellemzően ugye a munkáltatók és a munkavállalók közti tárgyalások eredménye, hogy valahogy így fogalmaz a magyar törvény, hogy a gazdasági társadalmi viszonyoknak megfelelően lehet növelni. Na most az EP által elfogadott, az ezt egy kicsit jobban kifejti, és akkor ott leírja, hogy mondjuk itt a érdemes nézni azt, hogy ez a minimálbér hogyan arányodik mondjuk az átlagbérhez, vagy a reálbér növekedéshez, de ezeket szerintem itthon is tök figyelembe veszik, tehát érdemben nem nagy különbség. És gyakorlatilag ez az, amit elfogadtak európai minimálbérnek, és nem, amúgy meg nem Dobrev Klára csinálta az egészet, már mindegy is, de hogy és szerintem ez egyébként még lehetne egy fontos meló ezzel kapcsolatban, hogy legalább azt a pár ezer embert, akit érdekel, azt megpróbálni normálisan tájékoztatni arról, hogy mik zajlanak az EU-ban, mert azért szerintem ez is egy borzasztó dolog, hogy itt a 20-ból 19 ember fejébe az EU az így annyi, hogy most ad pénzt, vagy nem. Uh-huh. És azért ennél valószínűleg érdekesebb az egész.
Jó, de mondjuk tudtok-e olyat ígérni, mondani, mondjuk a Momentum azt mondja, hogy ha ők lennének kormányon, akkor egy hét múlva itt lennének az EU-s pénzek. Ilyet nyilván tudtok ti is mondani.
Persze, mi 6 nap múlva lennének itt.
De hogy van-e bármi olyan, amiért az EP-n a kétfarkúakra szavazzanak, és ne azt mondják, hogy akkor nem tudom én, még egyel több, bármilyen más képviselőt juttatunk ki.
Hát egyébként ez fontos cél, persze, hogy hazahozzuk az EU-s forrásokat, és ezt ilyen kicsibe szeretnénk is csinálni, mert ott, hogyha bejutunk oda, vagy kijutunk, akkor ott hát elég szigorúan meg van szabva, hogy amit az EP képviselő kap pénzt, azokat mire lehet fordítani, de van azért egy része, ami szabadabban felhasználható, és ezt például mi szeretnénk ugyanúgy megpályáztatni, mint ahogy szoktuk a kampánypénzzel, ami nem lesz egy gigászi összeg, ez valószínűleg szerintem egy pár 10 millió forint, vagy lehet 50 millió forint évente, de azt úgy, hogy megpályáztatnánk, és akkor ennyivel talán igazabbat mondunk az EU-s pénzek hazahozásával kapcsolatosan. Ami szerintem még ott fontos meró lenne, hogy ezt azért nagyon sok erről hallani, hogy egyre borzalmasabb kép alakul ki, hát és hát sajnos lassan úgy Magyarországról, tehát amit a kormány csinál, annak van egy ilyen nagyon rossz hatása szerintem, és lassan kezdik azonosítani igazából az országgal azt, amit a teteje csinál, ami valahol érthető, hiszen mindig megszavazzuk, ugye, és ementén szerintem tök lenne dolog, és emellett szerintem tök jó akciókat vagy kampányokat ki lehetne találni, hogy megmutassuk, hogy azért az országnak egy, hát legalább a fele, vagy nem tudom, azért nem úgy gondolkodik, mint amit a miniszterelnök úrtól látni. Illetőleg szerintem az is egy tök érdekes, hogy mi tudunk-e olyan értelemben hatni a nyugat-európai politikára, hogy azért ez egy viszonylag speciális párt, a kutyapárt. Én ilyesmit nem ismerek Nyugat-Európában se, aki mondjuk ennyire a cselekvésre, meg az alulról építkezésre.
Ja, akkor nem a vízpártiságotokra gondolsz, hanem a...
Hát olyan van mondjuk, ugye van, ez is egy ilyen olyan kellemetlen helyzet egyébként, tehát itt is van teendő, hogy mondjuk ugye pont a német viccpárt van a parlamentben, az Európai Parlamentben, és hát a német humornak azért vannak gyengeségei, tehát egyébként az is fontos, hogy egy nem német párt legyen, akinek mondjuk van humora az EP-ben.
Több humort az EP-ben.
Igen. De egyébként ők is tudnak viccesek lenni, tehát pont amikor olvastam, aki az elnök a német viccpártnak, a Sonneborn, ha jól mondom a nevét. Például azt csinálta, hogy ezt azt hiszem egy évig vagy két évig úgy szavazott, hogy felváltva igennel és nemmel, és akkor valahogy akkor derült ki, amikor véletlenül megszavazott valami, nem tudom, valami idegen ellenes valami előterjesztést, és akkor ilyen kellemetlen helyzetbe került. Szóval ezt a részt is lehet, de szerintem az is érdekes, hogy tehát ami eljött Magyarországon, hogy így a valóság teljesen eltávolodott ilyen, ugye ami a hírcsárda volt régen, az áhírekkel, az így a mainstream lett Magyarországon. Ez a fajta, hát néhol szélsőjobbosnak tartott politika, illetve ez a nagyon centralizált irányítás azért sajnos van esély rá, hogy terjedhet. Ha valaki megnézte mondjuk a szlovák választáson a Ficónak a reklámfilmjeit, hát nem lehetett megkülönböztetni egyébként az Orbánéktól, tehát a ugyanúgy a átműtésre váró és melegektől rettegő óvodásokról szólt, meg a bevándorlókról, akik mindent el akarnak pusztítani. Tehát, hogy ez a, ami itthon most igazából szerintem nem működik már évek óta, ez a hagyományos értelembe vett ellenzéki politizálás, ami ugye sajtótájékoztatókból áll, meg parlamenti felszólalásokból, ez azért eljöhet sajnos több országba, és ugye, hogyha probléma van, akkor azért általában ez a szélsőre tolódás van, amit látjuk, tehát ott meg veszik át ezeket az orosz mintákat sajnos ugyanúgy, mint ahogy nálunk is megtörtént. Ott lehet, hogy hasznos, hogyha valami fajta kicsit másfajta politizálást be lehet vinni.
Amikor azt mondod, hogy ennyire akcionalista. Ezt nem fogom kívánni, de te kimondtad helyettem. Szóval, hogy amikor ilyen politizálás kevés van, akkor itt mivel gondolsz többet mondjuk, mint a padfestés meg a buszmegálló, amit már szerintem mindenki tud, hogy a kétfarkú kutyapárt padot fest meg buszmegállót csinál, de nyilván nem ebben merül ki.
Szerintem nálunk az, hogy mindenki ezt mondja, úgyhogy nem lesz különösebben érdekes, de szerintem tényleg a közösségépítés, ami a lényeg. És itt van az, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy mi. Tehát hogy ez egy filmklub, egy olvasókör, vagy egy padfestés, az szerintem nagyon fontos, és nálunk tényleg erre megy az energia nagy része, de ugyanezt a dolgot egyébként mondjuk önkormányzati szinten, vagy akár fővárosi önkormányzati szinten is szerintem sokkal hatékonyabban lehetne csinálni. Tehát ha megfelelő közösségi terek létrehozását igyekszik segíteni mondjuk egy önkormányzat, vagy egy főváros, vagy akár az állam, abból közösségek lesznek, ahol emberek megismerik egymást, meg beszélgetnek egymással. Nem tudom, most a Suzi csinálta ugye Ferencvárosba ezt a Connector nevű helyet. Ugye ez kicsit arra válasz, hogy ez a sok-sok művelődési ház, ami itt a szocializmus alatt felépült, ezek azért nem feltétlenül látják el ma azt a funkciót, amit nekik kéne, és ugye ezek helyett jöttek létre alapból azért nem önkormányzatok által, hanem ilyen volt a tűzraktér, vagy a Müszi, vagy a Dürer kert, amiknek ugye az a lényege, hogy nagyon kedvezményes áron be tudnak költözni alkotók, nem tudom, művészek, zenészek, festők, bárki, vagy akár szociális dolgokkal foglalkozó emberek. Illetőleg van egy, szoktak lenni ugye nagyobb termek is ezeken a helyeken, amit meg szintén ők is használhatnak, azon kívül, hogy mondjuk kibéreltek egy 20 négyzetméteres pici szobát. Ezekre nagyon-nagyon szükség lenne egyébként, szerintem ezek nagyon hasznosak, és tök sok embert összehoznak a közösséget teremtének, tehát ilyenekben szerintem lehetne tök sok.
Ebben például ki tudtok elépni a fővárosból, mert ez tök jó, amiket elmondtál példákat, csak hogy azért a fővárosban mondjuk van rengeteg lehetőség arra, hogy aki akar, az közösségben legyen, művelődjön, és a többi. Míg egyre inkább azt tapasztalni, hogy mondjuk pláne kis települési szinten, hát már sok esetben kocsma sincs, nemhogy művelődési ház.
Igen, és a kintelnek a bolt előtt inni, mert nem tudom bemenni a kocsmába. Hát,
de ez tényleges probléma, tehát, hogy pap heti egyszer van, vagy havi egyszer van, kocsma nincs, tehát, hogy ezek tényleges problémák.
Ja, abszolút, és egyébként persze, tehát amit az előbb próbáltam mondani, ez igazából sokkal fontosabb lenne minél kisebb településen, mint pusztán Budapesten, itt is hasznos, de persze ott ez kéne. Nem tudom, érted, nyilván most valahol lesz egy önkormányzati képviselőnk, ezt azért nem biztos, hogy meg tudja csinálni, de ez mint irány szerintem fontos, tehát pont egy hülye szitu, de tényleg ott lenne szerepe akár az önkormányzatnak, akár az államnak. Ez így tényleg furán hangzik, hogy neki kell valahol akár a szórakozási lehetőséget megteremteni, de basszus, sajnos tényleg ez van, tehát a nem tudom, 30 000-es, 50 000-es városokban panaszkodnak, hogy nincsen egy szórakozó hely. Szóval ez így elég fura. És az ember meg alapból azt hinné, hogy ezeket a piac eltartja, de valahogy úgy tűnik, hogy ma már mégsem. És tényleg, ha meg már a kocsma is bezár, akkor tényleg csak a paphoz lehet menni. És hozzá is ritkán, igen.
Az, hogy bár ti magatok nem mértek, de azért látni a közvéleménykutatásokból, hogy egészen máshol áll ma a kutyapárt, mint állt akár pár évvel ezelőtt. Ez jelenti-e azt, hogy érzitek, hogy sokkal nagyobb a felelősségetek, sokkal több mindenről kell nem viccesen, hanem komolyan megnyilvánulnatok, és egyáltalán vannak-e válaszaitok ezekre a kérdésekre?
Hát látod, most is, szerintem nem is nagyon poénkodtam, igen, szar.
Nem, Bolgár Gyuri bácsi is mondta neked múltkor, hogy nem röhögött rajtad.
Igen, hát igen, ez most én felemás nálunk, mert nem tudom, hogyha valaki a Facebookunkat nézi általában, akkor az inkább ilyen viccelődés, mondjuk a önkormányzatban meg abszolút nem. Hát figyelj, ez muszáj alkalmazkodni. Szóval én emlékszem, a legelső testületi üléseken a 12. kerületben megpróbáltam vicceseket mondani, és nézett rám ilyen unott fejjel a többi 20 képviselő, és valahogy úgy tűnt, hogy ennek semmi értelme. Szóval ha fizetést kapsz ezért, akkor nem biztos, hogy örülnek, hogy csak viccelődsz. Persze, tehát érted, hogyha van 8000 ember, aki jelentkezik hozzád, hogy szeretne valamit csinálni, az ilyen értelemben sajnos valóban egy felelősség, igen, és akkor azzal valamit kell kezdeni. Mi ezt tudtuk kitalálni, hogy akkor megpróbáljuk cselekvésbe átvinni ezeket az energiákat.
Jó, de mondjuk, ha én meg akarom tudni, hogy mit gondoltok az akugyárak kérdéséről, a GMO-ról, nem, ez most sorolhatnám, ilyen napról napra bejövő dolgok. Mit gondoltok ti gyermekvédelemnek, mit gondoltok ti szuverenitásvédelemnek, akkor ezeket én bárhol megtalálom?
Szerintem nem, viszont azt hiszem, ezt nem fogjuk megúszni. Tehát az EP-nél azért néven érdemes megmondani, hogy mondjuk azokban a főbb témákban, amik most így lesznek, vagy ott a fontosabbak, vagy nem tudom, a bővítés, vagy a bevándorlás, vagy a klímapolitika, vagy az energetika. Sajnos ki kell találnunk valószínűleg, hogy ezekről mit gondolunk, és ezt el kell mondanunk, és hogyha nem tudom, ha majd
mi. És erről nem csak vicceset kell mondanatok, akkor azt mondod, hanem ténylegesen kell valamit gondolnatok
félek,
róla.
Ettől félek, hogy sajnos kell majd. És hát nem tudom, hát meg majd nem tudom, 25%-on állunk, akkor meg sajnos a magyar magyar nagy kérdésekre is kell valamiféle választ adnunk. Én mondom, én azt próbálnám, hogy úgy haladjunk, hogy amire lehet már ráhatásunk, ott ezeket mondjuk meg. Az önkormányzati választáson például ez lesz. Tehát ott minden jelöltnek kellett problématérképet csinálnia, meg standoltak, összeütötték, hogy mi zavarja ott a helyeket, vagy mi az, ami túl jó, és el kéne rontani. És az alapján kitalálják, vagy már ki is találta a nagy részük, hogy milyen lehetséges megoldások lennének rá. Szóval most először lesz nekünk egyébként olyan kampányunk, ahol ilyen valódi dolgok lesznek, csak itt, én ott próbálnám meghúzni a határt, hogy tényleg olyat mondjunk, amit mondjuk tényleg meg tudunk csinálni, vagy olyat mondjunk, amit már megcsináltunk valamelyik kerületbe, és akkor azt lehet mondani, hogy ezt úgy tényleg meg tudjuk. Tehát én nekem tényleg az a, nem, nekem nem az a határ, hogy most viccelünk, vagy komoly dolgot csinálunk, nekem ég ott a világon nincs az a bajom, hogyha értelmes dolgokat csinálunk, ami lehet önkormányzati munka is, meg padfestés is, meg bármi. Nekem azzal van bajom, hogy ez egy nagyon hülye szitu, de én úgy érzem, vagy azt próbálnám betartani, hogyha mi olyat ígérünk, ami teljes kamu, akkor ez legyen nyilvánvaló, és akkor az legyen ingyen sör. Tehát nekem azzal van bajom, amikor olyanokat mondanak, amiket nagyon jól tudják, hogy nem lesz belőle semmi. Tiborcadó. Tudja a főpolgármester, hogy nem tudja megcsinálni, de mégis mondja. És nekem amikor a politika, ezért nekem ez a bajom, ezért jött létre a kutyapárt igazából szerintem, ha meg kell valamivel indokolni, hogy itt azt lehet mondani, amit akarsz, és akkor ha szerencséd van, akkor elhiszik, és ha nagy felted van, akkor elhiszik, és nem a valóság alapján döntenek. Tehát, hogy visszacsatolnék, mert ezért tök fontos szerintem helyben az a fajta önkormányzati munka, ami a nyilvánosság, mert akkor a valóság alapján tudnak dönteni az emberek. Szóval én ezt érzem a határnak, tehát nem a vicc és a komoly, hanem a kamuzást, vagy nem tudom.
Értem, de van olyan pont, amikor mondjuk körülbelül már inkább magatok ellen kampányolnátok, mert hogy azt akarjátok, hogy ennél nagyobb ne legyetek, mert hogy egyszerűen megfojtja az eredeti törekvést, az, hogyha igazán professzionalizálódtok.
Megpróbáltuk a Szombathelyen egyébként, pont ott a Nagy Dávid volt a jelöltünk tavaly, mindent megtett, erről szólt az egész kampány, hogy ne szavazzanak rá, ilyen videókat csinált, hogy ott elüt valakit a zebrán, meg dobálja el a szemetet, meg a nem tudom micsoda, hát basszus kétszer annyit kapott, mint a legutóbbi jelöltünk, a Petra, aki egyébként helyben egy tök ismert és ember, a Dávid, ő nem is szombathelyi. Szóval nem könnyű magunk ellen kampányolni. Szerintem ez így oké, ahol mi most állunk, és valóban nehéz lesz, hogyha 30%-on állunk. Úgyhogy akkor lehet, hogy majd kell kicsit magunk ellen is kampányolnunk valóban, igen.
Van személyes ambíciód?
Nem volt ez sose előre kitalálva, hogy milyen lesz a kutyapárt 2 év múlva, és ezért az én életem sem nagyon volt így kitalálva, én sem láttam, hogy pontosan mi lesz. Ha összejön ezt a 12. kerületi polgármesterséget, én szívesen megpróbálnám, ott annyira könnyű lenne normálisabban csinálni.
Tehát nem ijednél meg a feladattól?
Pusztán azzal, ha nem csinálod azokat a szerintem rossz dolgokat, amiket ők csinálnak, hogy mondjuk eladnak minden ingatlant, hogy megcsinálják, hogy ne legyen verseny a közbeszerzéseken, hogy gyakorlatilag segítik sok esetben a kerületnek azt a fajta beépítését, amit hát nem csak a helyiek nem szeretnek, hanem úgy egész Budapestnek rossz, ha a 12. kerületben kevesebb a zöld felület. Ezek annyira egyszerű dolgok, vagy hogy kiírjál egy normális pályázatot mondjuk a civil szervezeteknek, ahol ilyen hatalmas dolgok lennének, mint mondjuk egy objektív pontrendszer, meg szakmai zsűri, meg mondjuk aki kap támogatást az önkormányzattól, az mondjuk cserébe kötelezően nyújtson valamit a kerület lakóinak, mondjuk ingyenes programokat. Szóval ezek szerintem annyira egyszerű dolgok, és ezeket én szívesen kipróbálnám. Ha meg nem jön össze, akkor meg engem igazából a fővárosi közgyűlés is amúgy érdekel. Uh-huh. Tehát,
de ez a tetejem? Tehát mondjuk főpolgármester jelölt, miniszterelnök jelölt, köztársasági elnök.
A köztársasági elnök, ez egyébként jó. Az Áder is tök jó házat kapott így utána, amikor visszavonult. Hát a következő 2 évben még nem tervezek miniszterelnök lenni, aztán nem tudom, meglátjuk. Én nekem 5 év azt sem jutott volna eszembe, hogy én önkormányzati képviselő leszek egyébként, szóval ez tényleg olyan, hogy ez egy ilyen folyamat, és akkor alakul valahogy.
Ez volt a Címlap Kovács Gergővel, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökével és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.